és mindig van mivel foglalkoznom.
Így van, úgyhogy nincs ez a csillogás, villogás, semmi külföldön, ami most engem el tud innen szedni, mert oda kell menni, ahol dolgunk van, és most éppen itt van dolgom.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megalakult az országgyűlés az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével. Magyar Péter lett az új miniszterelnök, az ő megválasztásakor a Kossuth téren összegyűlt tömeg hangos ijjenzésbe kezdett. Az új kormányfő letette esküjét, majd elsőként Csúlyog Tamás köztársasági elnök gratulált neki. Az országgyűlés új elnöke Forsthofer Ágnes lett, akinek első döntése, hogy 12 év után az országház épületére ismét kerüljön ki az Európai Unió zászlaja, ami rögtön meg is történt. Megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök. Súlyog Tamás azt mondta, a Tisza olyan felelősséget és szolgálatot visel, amelynek tétje nem kevesebb, mint az ország és a nemzet közösségeinek előrehaladása, erejének gyarapítása és a veszélyekkel szembeni ellenálló képességének biztosítása. Az államfő konstruktív együttműködést javasolt az ország sorsát előrevívő, a nemzetet felemelő, a békét és a közélet nyugalmát erősítő ügyekben. Lengyelországba vezethet az első hivatalos miniszterelnöki útja Magyar Péternek. Ignáci Niemczycki lengyel külügyminiszter helyettes megerősítette az erről szóló híreket. Az új magyar kormányfő korábban többször is beszélt arról, hogy beiktatását követően hamar szeretne Varsóba elmenni. Nem tárt fel biztonsági kockázatokat a brüsszeli vizsgálat a Magyarország által Oroszországnak állítólagosan kiszivárogtatott uniós információk ügyében. Ezt tegnap Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3849 milliárd forintos hiányt ért el az államháztartás, egy hónap alatt 429 milliárddal nőtt a deficit. Gyorsult az infláció áprilisban, és két hónap után visszatért 2% fölé. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év negyedik hónapjában a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Nagyjából 40 településen lehet aszbesztes zúzalék Magyarországon, hangzott el az RTL híradójában. Orbán István, a Vasvár megyei kormányhivatal főigazgatója úgy nyilatkozott, már több mint 400 egyedi bejelentést kaptak aszbeszt gyanú miatt. A Greenpeace Sopronban vett mintákból is igazolta az aszbeszt jelenlétét. Háromnapos tűzszünetet jelentett be mától kezdődően Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban még előzőleg. Hozzátette azt is, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig bejelentette, parancsot adott a hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszszemlét. Ezt meg is rendezték ma. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Ukrajnát agresszív erőnek titulálta, amit a teljes NATO-blokk felfegyverezés támogat. A katonai díszszemlét idén a nehézhegyerek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren. A gyalogos alakulatok rövid vonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Július 4-ig elhalasztotta az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. Válaszcsapást mért az amerikai haderő iráni katonai célpontok ellen, amelyeket felelősnek tartott a hadihajói ellen indított támadásokért. Az amerikai álláspont szerint ez nem minősül a tűzszünet megsértésének. A hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. A feladat az átkelés engedélyeztetése, valamint az átkelési díj beszedése lesz. Mint ismert, az ország a jövőben szeretne díjat szedni azért, hogyha hajókat enged át a szoroson. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 10-11 fok körül, napközben aztán 24-25 fok környékén alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola környezetvédelmi programjáról lesz szó. A Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola az intézmény fenntarthatóság iránti elkötelezettségének köszönhetően elnyerte az örökös ökoiskola címet. A kitüntetést az iskola tanárai a mai napon vehették át a Biatorbágyon megrendezett ünnepségen. A belügyminisztérium által támogatott program kiemelt célja, hogy a jövő generációi tudatosabbak legyenek a környezeti problémák iránt. Az iskola olyan pedagógiai modellt követ, amely a mindennapi működés során is integrálja a természetvédelmi szempontokat. Az elismerés igazolja az intézmény elkötelezettségét az energiatakarékosság, a hulladékcsökkentés és az ökológiai lábnyom mérséklése mellett. Az iskola közössége több évtizedes, szisztematikus munkájával szolgált rá a megtisztelő címre. A részletekről Pockodiné Matesztíme a Mária, az intézmény igazgatója nyilatkozott rádiónknak. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Szeretettel köszöntöm, igazgatóasszony, egy örömteli eseményről számolhatunk be, ugyanis az intézményük elnyerte az örökös ökoiskola címet. Mit is jelent ez pontosan?
Köszönöm szépen. Tehát nekünk azt jelenti, hogy pont a mai nappal, április 24-én vannak ott kollégáim Biatorbágyon, és veszik át ezt a címet, mert sokára kezdődik ez az ünnepség is. Nekünk ez hosszú évtizedek munkáját jelent, ez az örökös ökoiskola cím elnyerése. 2012-től folyamatosan jelen van a teremtésvédelem, vagy akkor még fenntarthatóságként kezeltük környezetvédelemként. Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon közel állnak a természethez, nagyon szeretik az állatokat, az élőlényeket, illetve hozzánk került a Szent Anna óvoda, mint a óvodánk, és náluk is nagyon erősen jelen volt a zöld óvoda, a óvodában zöld óvodaként hívják ezt a programot, és úgy gondoltuk, hogy legyen meg az átmenet, az építkezés, ezért mi is ráültünk erre a programra, mondhatom így, hogy igen, ráültünk, és az volt a célunk, hogy minél közelebb vigyük a gyerekekhez a természetet, megszerettessük velük, tudjanak együtt élni, együtt mozogni, ismerjék és szeressék, védjék a körülöttünk lévő világot.
Ez a díj nem jár anyagi támogatásra, viszont azt mondhatjuk, hogy ez egy presztízs kitüntetés az iskolának, ezzel egyetért?
Teljes mértékben, igen, nekünk ez nagyon fontos volt mindannyiunk számára, ez az örökös ökoiskola, mert úgy érzem, hogy ezzel megerősítenek abban, hogy jó úton járunk, ezt tovább kell folytatni, és ezt a jó hagyományt tovább kell vinni, át kell adni a szülőknek, gyermekeknek.
Egyébként ezeket hogy ellenőrzik, hogy a kritériumokat betartják-e?
A pályázat, amikor megtörténik a pályázat kiírása, akkor körülbelül vagy 50 kérdésre kell válaszolni és megfelelni, és mindent körüljárnak, illetve ezeket bizonyítani is kell, igazolni kell, hogy ezek az események megtörténtek. Nálunk az iskolának a honlapján van egy kis külön rekeszünk az ökoiskola cím alatt, és az elmúlt éveknek az eseményeit ide töltöttük fel, itt tesszük közzé, itt publikáljuk őket, és mindig figyelünk arra, hogy ezek a programok változatosak legyenek, összekapcsoljuk őket a kereszténységünkkel, meg tudják élni a gyerekek a hitüket nem csak a templomban, hanem úgy mondom akkor a külső templomban is, ami a Jóistennek a teremtett világa.
Mondhatjuk, hogy akkor ez az évek alatt ez már egyfajta rutinná vált a tanárok és a diákok között is?
Igen, teljes mértékben. A programjaink szeptembertől kezdve folyamatosan felépítve átölelik, átívelik az egész évünket, illetve ugyanúgy, mint a keresztény vallás, a keresztény értékek, a Római Katolikus Egyház ünnepei szerves részét képezik iskolánk munkatervének, szeptembertől indulva szüreti mulatság, a Szent Ferenc napja, állatok világnapját ünnepeljük, karácsonyhoz is közelítve, akkor ajándékozni szoktunk, ezt a napközis kollégáim találták ki, nagyon jó ötlet, a fenntarthatóság jegyében és az újrahasznosítás jegyében a gyerekek megunt játékait összekészítik, becsomagolják, és kint az udvaron egy ilyen kis vásárt rendeznek, és csereberélnek. Mindenki választhat egy játékot, és így a megunt játék új kezekbe kerül, és akkor újra játszhatnak velük. Madarak és fák napját ünnepeljük, nemrég a földnapját ünnepeltük, és minden világnaphoz kapcsolódó eseményeket. Nagyon figyelünk arra, hogy takarékoskodjunk az energiával, az árammal. Figyelünk arra is, hogy minél kevesebbet fénymásoljunk, a gyerekek saját maguk alkossanak, és az újrahasznosítás. Illetve, ami az utóbbi időkben nagyon jó projekt, kivisszük a gyermekeket a természetbe. Minden évszakban szervezünk egy kinti programot, ahová Földi Kardos Kinga tanárnő viszi a gyermekeket akár az erdőbe, szemetet gyűjtenek itt az iskola körül, illetve olyan programokat szervez a gyerekeknek, ahol közelebb tudja vinni őket a természethez. Új programunk, ez ősszel csatlakoztunk a fenntartó felhívásának elegettéve, a 72 óra kompromisszumok nélkül című programsorozathoz. Ennek az a lényege, hogy a körülöttünk lévő természetet, ezt a kis Szent Imre teret szépé tegyük, és azt találtuk ki, hogy összeszedjük a gesztenyéket, mert tavasszal itt történik a plébániai keresztút, és amikor mennek az idősebbek is, vagy mi gyerekek is, akkor meg felnőttek, akkor ne törjük ki a bokánkat a gesztenyéket. Szeretném kiemelni azokat az értékes programjainkat, amivel megszólítjuk a gyerekeket és az állatokat közelebb hozzuk hozzá. Szeptemberben kecskesót szerveztünk a gyerekeknek, ahol megismerhették a kecskéknek a másik oldalát, hogy nem csak mint háziállatok, hanem mint kis kedvencek is lehetnek. Májusban a Madarak és Fák napján madársóval lepjük meg a gyerekeket, az elmúlt 5 évben ez folyamatosan jelen van. Nagyon szeretik, amikor eljön a madaras bás, és csak úgy hívják, aki már most könyvet is ajánlott nekünk, és bemutatja a nagy ragadozókat, hogy mennyire barátságosak, és nem kell tőlük félni. Illetve ebben az évben a állatkertben örökbe fogadtuk a szurikátákat, erre szavaztak a gyerekek, úgyhogy most egy évig mi etetjük és látjuk el ennivalóval a szurikátákat. Próbálunk a gyerekeknek példát mutatni abban, hogy hogyan tudnak saját maguk is kis kertet, akár kis helyen is előállítani. Itt a bérházak közepette, a betonos udvarunkon úgy oldottuk meg, hogy magaságyásokat készített Gondok bácsink, a magaságyásokba föld került, és a gyerekek saját maguk kis magocskákat ültettek el. Most hagymákat szeretnénk majd beleültetni, és várjuk azt, hogy kinőjenek, illetve a retkecskét, illetve egy kis növénykertet hoztak létre, ahol gyógynövényeket, levendulát, citromfüvet ültettek a gyerekek, nekik is várjuk az előbújásukat. Vannak olyan gyerekek, akik nagyon szeretik locsolgatni őket, odafigyelnek rá, gyomlálgatnak, kapálgatnak, illetve figyelünk arra is, hogyha olyan alma csutka maradékok vannak, akkor van egy kis komposztládánk, oda gyűjtjük bele ezeket a kis fennmaradt kis csutkákat, vagy akár amikor salátás időszak van a fennmaradt salátáknak a gyökereit, illetve a faleveleket gyűjtögetik még össze-ősszel a gyerekek, és az is komposztra kerül. És az utóbbi években már a komposztládából alulról, ami összeért és jó minőségű földecskénk lett, azokat tesszük a virágágyásokba. A 8-osok minden évben fát ültetnek, felajánlják az iskolának, és ezek a fák az udvarainkat díszítik, árnyékot adnak nekünk, a madaraknak fészkelőhelyet, illetve ezeken a fákon került kitételre a rovar hotelünk is, ahol a gyerekek megfigyelhetik a különböző kis rovarokat. 5 éve indítottuk el, hogy a termekben szelektíven gyűjtjük a szemetet, illetve megkértük Miskolc városától is a szelektív kukákat tudtunk igényelni, és a gyerekeknek a teljes dobozok, a papírok kikerülnek a szelektív hulladékgyűjtőbe. Ebben segítenek bennünket a takarítónénik is, ők is odafigyelnek most már, és arra, hogy szelektíven gyűjtsük a szemetet.
Hát, ha ez a tevékenység segít bennük abban, hogy a családban, otthon is ezt már természetesnek vegyék a szelektálást.
Igen, és a szülők is nagyon várják például a papírgyűjtésünket. Ősszel és tavasszal hirdetünk papírgyűjtési akciót, már most kérdezték is a szülők, mikor lesz, és most májusban lesz a nagy hulladékgyűjtésünk, ahová várjuk a szülőknek a felajánlott papírjait.
Mennyire van lehetőség az iskolájukat kerékpárral megközelíteni?
Kerékpárút kiépült, vannak is gyerekek, akik jó idő van, akkor eljönnek kerékpárral, főleg a nagyobbak, a rollert is szívesen használják, van biciklitárulónk is, azonban azt látjuk, hogy kényelmesek a gyerekek, illetve a szülők elhozzák őket autóval, de ez egy jó gondolkodás, tovább gondolkodás arról, hogy hogyan népszerűsítsük majd a kerékpárt, illetve arról, hogyha nagyobbak, akkor már gyalogosan is meg tudják közelíteni az iskolát, és el tudnak jönni. Az egy pozitívum, hogy a felső tagozatosaink már azért egyedül közlekednek, és amikor hazafelé mennek, akkor ők a tömegközlekedést használják.
Tavaly az iskola elnyerte a teremtésvédelmi pályázatot, ez mit is takar?
A teremtésvédelmi pályázatot a Kapi hirdette meg. Számunkra nagyon jó volt ez a cím is, hogy megpályázzuk, hiszen egy kicsit ráhangolódtunk, tudtam, hogy ebben az évben lesz az örökös ökoiskola cím elnyerése, így ismételten összetudtuk fogni, vagy már megelőzőképpen összetudtuk foglalni azokat a dolgokat, hogy miket is csinálunk. Együtt az óvodánkkal pályáztuk meg, és mind a ketten elnyertük. Ellenőrizték a pályázatot itt is, hogy azokat a dolgokat, amiket beírtunk, azok tényleg megvalósultak-e, de mindent tökéletesen jónak találtak, és így 3 évig büszkén viselhetjük ezt a címet. És ami nagyon szép, hogy stílszerűen egy falagott táblánra belevésve Noénak a bárkáját ábrázolja, és a kis madárka fent. Ez nagyon tetszik mindenkinek az iskolában.
A tantestületben vannak felelősek, akik a teremtésvédelemre így jobban odafigyelnek, fókuszálnak és segítenek a diákokkal kapcsolatban?
Igen, nálunk teremtésvédelmi munkaközösség működik. Földi Kardos Kinga a teremtésvédelmi felelősünk, nagy energiabedobással és erőbedobással dolgozik a kolléganő, akinek köszönöm munkáját, de természetesen többen is támogatják, alsó tagozatból Hegyiné Stefancsik Mónika tanárnőt szeretném kiemelni, aki állatasszisztált pedagógiát is végzett, és ebben is látjuk a továbbfejlődést, hiszen a mai gyerekeknek nagyon fontos az, hogy az állatokat ismerjék, megmerjék érinteni, és nagyon aranyos volt, hogy nem régiben pókot találtak a WC-ben a gyerekek, visítva rohantak be a terembe, hogy jaj, pók van a WC-ben, és a tanárnő odament, megfogta, kezébe vette, és akkor bemutatta azt, hogy mennyi érték van ebben a kis állatban, és rá is mennyire szükség van. Isten teremtménye, minden teremtményét tisztelni kell, nem kell tőle félni. Ebben látjuk majd a jövőnket, hogy a gyerekeket erre terelni, hogy ne féljenek az állatoktól, hiszen úgy látszik, hogy szeretik őket, de félnek és tartanak tőlük.
És ugye pozitívum, hogy önöknek van egy tagovodájuk, és már ott elkezdődik a környezeti nevelés.
Igen, nagyon-nagyon sokat köszönhetünk a Szent Annóvodának. Ott is működik egy teremtésvédelmi munkacsoport, környezetvédelmi munkacsoport. Ők már régebb óta, tehát ők több, mint nekünk azért egy jó 10 éve, nekik legalább 15-20 éve megy ez a projektjük. Nagyon profik bennük, sokat tudunk tőlük tanulni, segítik munkánkat, és most már úgy érzem, hogy karöltve tudunk egymással menni és építkezni együtt. Illetve tegnap volt az óvodánkban a Földvilágnapjához kapcsolódva egy verseny. Ezen a versenyen Miskolc katolikus óvodái eljöttek, részt vettek, és egy nagyon jó kis csapatverseny alakult ki. A gyerekek nagyon élvezték, az óvónők is, és ez nagyon jó kezdeményezés az óvodák részéről.
És ha jól tudom, a katolikus iskolák teremtésvédelmi felelősei találkozón is szoktak részt venni. Ezt hogyan kell elképzelnünk?
Igen, nagy gondot fordít a főegyházmegye a teremtésvédelemre, és ennek nagyon nagy szüksége is van. A találkozók a Bársony János iskola szervezett most március 25-én egy teremtésvédelmi napot, ahová Miskolc összes iskoláit meghívta, illetve messzebbről is, és ott megbeszélik azokat a dolgokat, hogy milyen jó gyakorlataink vannak, hogyan lehet tovább lépni ezen a téren, úgyhogy ez is egy nagyon jó kezdeményezés az intézmény részéről.
Napelemmel rendelkezik-e az iskola?
Igen, az energetikai pályázatunkban sikerült felszerelnünk a régi épületre napelemeket. Ennek következtében annyira örülünk neki, mert légkondicionálókra is szükség volt, és ezért a napelemek egy kicsit télen tudnak a fűtésben segíteni, és akkor a kazán tudjuk mentesíteni, illetve nyáron, amikor nagyon odasüt a nap, akkor pedig a hűtést biztosítják a termeknek, és tudjuk, hogy ezek a betermelések, ezek pluszköltségbe nem kerülnek.
Ennyi programot hallva látszik, hogy nagyon megérdemelte az iskola az örökös ökológiai iskola címet. Még zárásként arra kérném igazgatóasszonyt, hogy beszélj már arról, hogy megtörtént a 25 éves jubileumi év, akkor erre nagyon készültek, és nagyon tartalmasan sikerült megtölteni. Hogyan tovább, hogyan zajlik tovább az életük?
Mindig új kihívásokkal nézünk szemben. Nagyon sok minden innovációban gondolkozunk, hogy merre tudunk elindulni. Itt most egy új szervezetfejlesztési projekt ütötte fel a fejét. Kollégákkal összeülve gondolkozunk azon, hogy hogyan, merre tovább, hiszen látjuk, hogy körülöttünk változik a világ, ezeknek a mai gyerekeknek új igényei vannak, új pedagógiai módszerekkel próbálkozunk, és megpróbáljuk összehozni azt, hogy a tehetség, a felzárkóztatást hogyan tudjuk arányban összehozni, összeilleszteni, mik azok a módszerek, milyen eszközeink vannak, amik megvannak, és mik azok az új módszerek, amivel kiegészíthetjük őket. Úgyhogy elárom, hogy a tehetség műhelyeknek a koordinálását próbáljuk most összehozni, melyek legyenek azok a területek, amelyiket bevonjuk. Ilyen nálunk a robotika egyébként, ami régóta működik, és mondhatom, hogy városi szinten is ismételten kollégám Verez Zoltán tanár úr vezetésével első helyen végeztek. Tegnap előtt volt egy verseny szerdán, ahol az első helyet hozták el gyermekeink a robotika futamban. Az idegen nyelv, ami nagyon színvonalas az iskolában, és több gyermekünk 8. osztályban középfokú nyelvvizsgát tesz. Erre kell új hangsúlyt fektetnünk, új utakon elindulni. A testnevelés, tehetséggondozás az is régóta működik nálunk, és nagyon jól csinálják a kollégáim, a testnevelők. De a művészeteket szeretném még kiemelni, amit meg kell erősíteni, hiszen az énekkarunk, a rajz, a képzőművészet, a kézművességben is nagyon ügyes kollégáim vannak, és ezeket a területeket szeretnénk egy kicsit megerősíteni, felemelni, és közelebb vinni a családok felé, a gyerekek felé.
Szívből gratulálok az elért eredményeikhez, és Isten áldását kérem a további hivatásukra.
Köszönöm szépen, én is minden jót kívánok.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola környezetvédelmi programjáról volt szó. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hétnapjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Stabil költségvetéssel vágott neki az idei évnek Sárospatak. A város jegyzője szerint az önkormányzat által fenntartott intézmények fegyelmezett gazdálkodással járulnak hozzá ahhoz, hogy a település tartani tudja a tervezett kereteket. Mindez természetesen szükséges ahhoz is, hogy a városvezetés megvalósíthassa az idei évre betervezett infrastruktúrális és egyéb beruházásokat. Dr. Szabó Gergő jegyzőt hallják.
A 2025. évben már egy új szociális területen megjelenő ellátási forma bevezetése is megtörtént, és büszkén mondhatom el, hogy a gondozási központunk önkormányzati önerőre gyakorolt hatása mintegy 5-5,5 millió forint értékre csökkent. Azért itt érezhető a jelentős mértékű differencia, és mindemellett természetesen béremelés itt ennél az intézménynél is megvalósult. Óvoda és bölcsöde területén egy 604 millió forint értékű önkormányzati finanszírozási összegről beszélhetünk, amely esetében az önkormányzati önerőre gyakorolt hatás egy 10-11 millió forintra szorítkozik. A Sárospataki Művelődési Ház és Könyvtára esetében 130 millió forintos összegről tudok beszámolni, ami a költségvetésben a Művelődési Ház és Könyvtára esetében finanszírozással érintett forrásösszeg. E tekintetben az állami normatívával fedezett összeg mintegy 24 millió forint. A kettő közti különbözet az az önkormányzati önerő. A Sárospataki Kommunális Szervezet, amely a sárospataki városüzemeltetési feladatokat látja el, 260 millió forint összegből gazdálkodhat a tárgyévben. Ezen összeg tekintetében egy 23 millió forintos önkormányzati önerőről beszélhetünk. Tehát a fennmaradó rész a Sárospatakváros önkormányzatának egyéb bevételéből származó forrásból kell, hogy megteremtődjön. Az intézményeink átstruktúrálásával és reformintézkedések bevezetésével, ugye büszkén mondhatom el, amit említettem, hogy több mint 110 millió forint értékben számolhatok be arról, hogy ilyen mértékben tudott csökkenni az intézményeink fenntartása. Azért ez egy jelentős összeg, én azt gondolom, amelynek átcsoportosítása, illetőleg racionalizált felhasználása meg tud jelenni Sárospatak városának működése szempontjából. Beruházási források tekintetében egy 260 millió forint értékű elkülönített előirányzatról beszélhetünk, amelyekből valósítható meg játszóterek, térfigyelő kamerarendszer bővítése, útfelújítás, belterületi utak és járdák felújítása, amely azért egy szintén egy jelentős mértékű előremozdulást jelent a korábbi tervezett költségvetéshez mérten. Nem tervezett önkormányzatunk hitelfelvételével, és ezzel szemben pedig azt gondolom, hogy egy jelentős mértékű tartalék képződésről is beszámolhatok. Több mint 70 millió forint értékben a kockázatok megfelelő kezelésére és a likviditási problémák elkerülésére több mint 70 millió forint értékű tartalékot sikerült elkülöníteni, azon túlmenően, amit elmondtam már, forrás megtakarítást.
A Miskolci Közgyűlés legutóbbi ülésén több napirendi pont is terítékre került, de a legélesebb vita a DAM, vagyis a diósgyőri acélművek területének jövőjéről bontakozott ki. A tanácskozáson kiemelték, hogy a most meghozott döntések hosszú távon hatással lehetnek a város működésére, fejlesztéseire és gazdasági irányára. A városvezetés hangsúlyozta, a DAM ügyében nem politikai megfontolások, hanem szakmai szempontok alapján döntöttek, céljuk pedig a terület rendezése és jövőbeni hasznosítása. A kérdés jelentőségét az is adja, hogy a korábbi iparterület sorsa évtizedek óta rendezetlen, miközben kulcs szerepet játszhat Miskolc jövőbeli fejlődésében. Tóth Szentai József Miskolc polgármestere ígéretet tett arra, hogy nyilvánosságra hozzák azt a tanulmányt, amely tartalmazza a terület hasznosításának menetét.
Megvettük a végelszámolótól, amit meg lehetett venni. Töredék áron szereztünk meg olyan vagyonelemeket, amelyek Miskolc jövője szempontjából stratégiai jelentőségűek. Ezután következett a második lépés, a további területek megszerzése. Amikor ehhez a forrás rendelkezésre állt, és amikor a jogi pénzügyi feltételek adottak voltak, akkor azonnal léptünk. Haladék nélkül, tétovázás nélkül. Én ezt tudatosan tettem így. Nem akartam, hogy ez a lehetőség a politika játékszerévé váljon. Nem akartam megkockáztatni, hogy telik az idő, változnak a körülmények, új szereplők jelennek meg, és miközben mi politikai döntésre, vitákra, gesztusokra, vagy támogató szavazatokra várunk, a lehetőség elmúlik. Mert vannak helyzetek, amikor a város érdeke gyors döntést kíván. Vannak helyzetek, amikor a mulasztás sokkal nagyobb kárt okoz, mint a cselekvés politikai kockázata. Én ebben az ügyben vállaltam a döntést. És akkor tegyük föl világosan a kérdéseket. Jogszerűen jártunk-e el? Igen. A város érdekében jártunk-e el? Igen. Költséghatékonyan jártunk-e el? Igen. Gyarapodott Miskolc vagyona? Igen. Stratégiai mozgásteret szerzette a város? Igen. Akkor miről is beszélünk? Lehet vitatkozni, lehet kérdezni, lehet ellenőrizni. Ez természetes egy demokratikus közgyűlésben. De az alaptalan sejtetést, a szándékos félremagyarázást és a politikai gyanúsítgatást kérem fejezzük be. Mert ez az ügy nem rólam szól, és nem is egy frakcióról szól. Nem arról szól, hogy ki milyen posztot ír ma este. Én azt kérem önöktől, hogy ezt az ügyet a jelentőségének megfelelően kezeljék. Azt kérem önöktől, vitázzunk, kérdezzenek, ellenőrizzenek, ez a dolguk. De a sejtetést, a gyanúsítgatást, a politikai hangulatkeltést fejezzék be. Mert ebben az ügyben a város nem veszített, hanem nyert. Nem csökkent a vagyona, hanem gyarapodott. Nem elszalasztottunk egy lehetőséget, hanem végre éltünk vele. És higgyék el, Miskolc az elmúlt évtizedekben nem abból volt túl sok, hogy valaki gyorsan cselekedett a DAM ügyében, hanem abból, hogy túl sokáig nem történt semmi. A DAM területét évtizedeken át hagyták leépülni. Mi most elkezdtük visszaszerezni, rendbe tenni, és újra a város gazdasági vérkeringésébe kapcsolni. Ez a különbség a beszéd és a cselekvés között. Én ezt a döntést vállalom. A város érdekében hoztam meg. És meggyőződésem, hogy néhány év múlva nem az lesz a kérdés, miért léptünk ilyen gyorsan, hanem az, hogy ez miért nem történt meg korábban. És még egy döntést meghoztam, és ezt most önökkel közlöm először. Nyilvánosságra hozzuk a DAM ügyében készült tanulmányt. Tudom, hogy van, aki ezt az anyagot ismeri. Ez engem nem zavar. Sőt, bizonyos értelemben még meg is erősít abban, hogy nincs itt semmiféle titok. Készült egy tanulmány, ami rengeteget segített nekünk abban, hogy felelős döntést hozzunk. Vannak benne ötletek, amik hasznosak, vannak benne realitástól elrugaszkodott elképzelések, de az irány a helyes. Visszaszerezni a Damot, és újra a város működő aktív részévé tenni. Eddig minisztériumi engedélyekre vártunk, nem kaptuk meg. Én pedig úgy döntöttem, hogy nem várok tovább. Nem azért, mert bárkivel konfliktust keresek, hanem azért, mert Miskolc városának érdeke és a nyilvánosságnak joga fontosabb annál, hogy mi tovább is fenntartsunk egy teljesen felesleges homályt, egy olyan ügy körül, amelyben nincs mit rejtegetnünk. A tanulmány tehát nyilvánosságra hozzuk. A miskolciak meg fogják ismerni, milyen szakmai anyagok és milyen információk alapján hoztuk meg ezt a döntést. És mindenki látni fogja, nem rögtönöztünk, nem kapkodtunk, hanem egy történelmi lehetőségre szakmai alapon gyorsan és felelősen reagáltunk. Köszönöm a figyelmüket!
Az ellenzéki képviselők kritikusan fogadták a döntéseket, többek között a tervek átláthatóságát és gazdasági megalapozottságát kérdőjelezték meg. Szerintük a Dam körüli intézkedések kockázatokat hordoznak, és a városvezetés nem adott minden kérdésre megnyugtató választ. Szerencs és a felvidéki Rozsnyó között régóta élő testvérvárosi kapcsolat a kultúrában is megmutatkozik. Ennek jegyében nyílt meg Szerencsen a több évtizedes múltra visszatekintő Baksa-Malom művésztelep alkotásaiból rendezett kiállítás. A tárlatot Kardos Ferenc, a Rozsnyó partnervárosaiért polgári társulás elnöke nyitotta meg, aki beszédében a közös értékek és a határokon átívelő együttműködés fontosságát hangsúlyozta.
Nem először vagyunk itt ebbe a kiállítóterembe, az én tudom szerint, azt most negyedik alkalommal csináljuk ennek a tábornak a kiállítását itt Szerencsen is. Talán a táborról egy pár szót, a Baska József Nemzetközi Művésztábornak a gyökerei valamikor a múlt század 90-es éveiben nyúlnak vissza. Tulajdonképpen mindig a Baska József nevéhez fűződtek. Baska József, rozsnyói, Rozsnyó környékéről származó festőművész, akik 1947-ben a menesültdekrétumok alapján menekültek Magyarországra, és itt élt el az életét. Elismert művész lett belőle, érdemes művész és különböző kitüntetésekkel, és a Művészeti Egyetem docense volt Budapesten. A tábor tulajdonképpen úgy indult, hogy a őrajta keresztül sikerült Rozsnyónak aláírnunk a testvérvárosi szerződést Budapest belváros Lipót várossal. Ő ott élt, és mindig, ha jött Rozsnyóra, mindig mondta, hogy ő ide hazajön, és egyszer megegyeztünk rajta, hogy megpróbáljuk megcsinálni a testvérvárosi szerződést. Az akkori polgármester úr, a Karsai Károly kijöttek, és nagyon gyorsan megegyeztünk rajta. 1997. március 27-én írtuk el ezt a szerződést, akkor a szerencsi szerződés már régen érvényben volt. A szerződés aláírása után a Baska József művész barátom mindig egy ilyen mozgó ember volt, és mindjárt szervezkedett, és már ősszel kihozta a kollégáit, elismert művészeket Budapestről, a Nádor Galéria, a Vigadó Galéria igazgatóit, és megismerkedtek Rozsnyóval, rozsnyói művész festőinkkel. Ezt számoljuk talán, hogy az első ilyen művész találkozónak, és ennek aztán volt egy folyamata, amikor kezdtük erre a találkozóra meghívni minden testvérvárosunknak a képviseletét. Rozsnyónak 6 testvérvárosa van, és minden évben megszólítsuk mind a 6 testvérvárost, hogy delegáljanak művészeket a táborba. Ezen keresztül a szerencsiek is éveken keresztül mind voltak. Hát talán az egyik ilyen törzs része jó év volt, a Suhály Zoli. Az utóbbi időben nagyon el van foglalva, de azért az időt talán mindig kijön ő is erre a táborba. Annyit szeretnék még elmondani, hogy a kiállítást, hát most már megnyissuk, ez május végéig lesz nyitva itt ebben a kiállítóteremben, és mi már készítsük elő a 27. évfolyamát ennek a tábornak. amelyik augusztus 1-től 8-áig lesz ez éven. Természetesen azután is ez a kiállítás fog vándorolni. Azt még el kell mondani, most szerencsén állítsuk ki a tavalyi képeket, az előző évben született képeket, azokat Csesinben, Lengyelországban voltak kiállítva, úgy, mint itt mostán, az előző pedig Cseszki Csesinben, Csehországban. Tehát váltakoznak a testvérvárosok, és megpróbálják ezt a körforgást kialakítani.
Petrovics Zsuzsanna nyugdíjas egészségügyi szaktanár El Camino félúton útfélen című könyvében saját zarándok útjának élményeit dolgozta fel. A szerző több településen, köztük Sátoraljaújhelyen is bemutatta művét, ahol személyes történetein keresztül engedett betekintést a több száz kilométeres út testi és lelki kihívásaiba.
Az El Caminóba valójában egy nagyon-nagyon régi újságcikk kapcsán egy gyermekkori álmot felfedezve indultam el rá 7 évre, tehát 7 évig készültem arra, hogy el tudjak menni erre a zarándokútra. Én nem vallási alapon, hanem egy élethelyzet vezetett oda valójában, hogy megcsináljam, illetve ez a felismerés. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon kevés felnőtt ember, én akkor már 2 gyerekes családanya voltam, amikor rádöbbentem, hogy ez egy visszatérő álmom van itt leírva ennek az újságcikknek a sorai között, és én úgy gondoltam, hogy ha az ember felismeri az álmait, akkor ugye a mesébe is azt olvastam, meg a filmek is azt mondják, meg úgy egyáltalán mindenki azt mondja, hogyha az embernek vannak álmai, azokat ne adjuk fel, az álmainkért küzdjünk. Hát én is úgy gondoltam, hogy ha én ezt most fölismertem, és engem ez megérintett, akkor én ezt a zarándoklatot, én ezt meg fogom csinálni. Tehát, hogy én ezt a gyalogutat, ezt le fogom gyalogolni. És ez így is volt, hogy szükségem volt rá. A 7 év azért az, hogy mindenféle dolgot elolvastam, az addig megjelent zarándokok által írt útinaplókat elolvastam. Lelkiekben, tehát az El Camino, ő kimondottan a lélek zarándok útja. Itt lelkiekben tud az ember megerősödni, akinek erre szüksége van. Én úgy gondoltam, hogy nem kell nekem miben erősödni, mert az én lelkem úgy gondoltam, hogy elég erős. Ettől függetlenül az út sok-sok kihívást rejtett magában, és én úgy gondolom, hogy ezeknek a kihívásoknak eleget is tettem, és mindenféleképpen megújulva, lelkileg föltöltődve, szellemileg, hogy úgy mondjam, tisztára mostam magamat, egy csomó önismereti, új ismeretre tettem szert. 22-ben megírtam az életrajzi könyvemet, tehát, hogy a szellemi hanyatlásnak ne essek neki, ezért én írtam egy életrajzi könyvet. Na most ezt az életrajzi könyvet egy páran elolvasták, és a visszajelzésekből az jött le, hogy meg kell írnom ezt az El Caminót, hisz az életrajzi könyvemben a kanaszta, vagy életem játékába, ott csak egy ilyen 3 oldalkát írtam összefoglalólag erről a kitekintésemről, vagy erről az utamról. És hát valójában az olvasói kérések. És az volt a jó, hogy mint minden zarándok, én is vittem magammal noteszt, és mindent fölírtam, ami ott volt, úgyhogy ezeket jó volt elővenni, hisz volt egy sorvezetőm így, ami alapján meg tudtam írni a könyvet, de 10 év távlatából, 13 év távlatából, hogy is mondjam, újra jártam az egészet, tehát ugyanúgy bőgtem, ugyanúgy kifáradtam, ugyanúgy fájt, ugyanúgy élményszámba ment maga az írása is, és ezért lett az, hogy ilyen késleltetett.
Új élményprogram sorozatot indít Miskolc város turisztikai irodája a Bükk városa titkai címmel. A program 4 különleges tematikus útvonalon mutatja be a környék rejtett kincseit. A gasztronómiai túra keretében a résztvevők a lillafüredi állami erdei vasúttal utazva kóstolhatnak bele az erdő ehető értékeibe. A színházkedvelők a Miskolci Nemzeti Színház kulisszái mögé tekinthetnek be Dériné nyomában. Az avasi bornegyed túrája a történelmi pincesorok világát és a város egykori borkultúráját eleveníti fel. A vallási sokszínűséget pedig a szent helyek nyomában séta mutatja be, a különböző felekezetek legszebb templomain keresztül. A programok részletes menetrendjéről és a jegyvásárlásról a miskolctitkai.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. A program céljáról Fekete Angyal Enikő, a Midmar Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
Szerettünk volna egy olyan programkínálatot megvalósítani, ami nem csak a miskolciak számára, hanem akár akik távolabb élnek Miskolctól és turistaként érkeznek Miskolcra, nekik is kellő vonzással bír. És hát azt gondolom, hogy az elmúlt években nem mutattuk meg eléggé azokat az értékeket, amikkel Miskolc rendelkezik, és ezen is szerettünk volna változtatni. Ugye korábban a Turinform kínálatában ilyen úgynevezett városnéző séták mentek, viszont ezzel jellemzően miskolciak vettek részt, ami egyrészt nem probléma, mert természetesen a miskolciakat is nagyon sok szeretettel várjuk, de azért a mi fő feladatunk, tehát a Midmar, a Visit Miskolc fő feladata, hogy a ideérkező turisták számára is biztosítson megfelelő színvonalú programot, és hát az is célunk, nem titkolt célunk, hogy szeretnénk ezeken a programokon keresztül a ideérkező vendégeket arra is ambicionálni, hogy lássák meg a fantáziát Miskolcban olyan tekintetben is, hogy jöjjenek több éjszakára és maradjanak hosszabb időre Miskolcon, és élvezzék ki azt a lehetőséget, hogy megismerhetik a város különböző arcait. Ez a város azt gondolom, hogy rendkívül sokszínű és óriási kínálattal bír, ami mondhatom azt, hogy felfedezésre vár, akár miskolciak részéről, akár turisták részéről, és hát mi ezt szeretnénk ugye bemutatni, és ezt szeretnénk fölvillantani a fájtlat azokról a kicsit talán a múlt homályába vesző értékekről, amik nincsenek úgy fókuszban az elmúlt években. Úgyhogy ezért 4 tematikában indítjuk el ezeket a programokat. Az egyik az a már tavalyról is ismert Erdélyi Gastro Express kirándulása az Ehető Erdő kóstolóval egybefűzve. Ugye tavaly már ebből ilyen próbajáratokat indítottunk, ahol ugye komplexen meg lehet tapasztalni ezt az élményprogramot. Ez mondhatom, hogy nyilván a részben annak is köszönhetően, hogy ugye Miskolc város nemrégiben nyert el a Green Destinations legjobb 100 turisztikai jó gyakorlatának járó világelső díját, és ennek apropóján is indítottuk már tavaly ugye ezeket a Gastro Express kirándulásokat, mert maga a pályázat, amit benyújtottunk erre a versenyre, éppen erről szólt, tehát az Ehető Erdő projektet járja körbe, és ennek is tudom be azt, hogy ez a kirándulásunk óriási népszerűségnek örvend, anélkül, hogy hirdetnénk, mert ugye ezeket a programokat előre egy évre meghirdetjük, áprilistól októberig havonta havi rendszerességgel indítjuk mindegyik programot, tehát tulajdonképpen minden szombatra jut majd egy ajánlatunk, és hát az a helyzet az Erdélyi Gastro Express programunkkal, hogy az áprilisi, az valamikor március közepén betelt, nem sokkal azután, hogy meghirdettük az időpontot, és jelezték a kollégáim, hogy már a május 16-ai túránk is betelt, és végig az év során az összes meghirdetett időpontra már elég szépen vannak foglalásaink, tehát ez látszik, hogy anélkül, hogy hirdetnénk, ez iránt a program iránt nagyon komoly érdeklődés van, feltehetően azért, mert már a Green Destinations díjhoz kapcsolódó, tehát ez a nemzetközi turisztikai elismeréshez kapcsolódó marketing tevékenységünk is feltehetően kezd beérni. Úgyhogy ez mondhatom azt, hogy a number one favorit program.
Május 29-én és 30-án rendezik meg a mátrai bornapokat Gyöngyösön. Kiderül, mely sztárfellépők gondoskodnak majd a fergeteges hangulatról a város egyik legjobban várt és legnépszerűbb fesztiválján, és az is, hogy milyen színes kísérő programokkal készülnek a szervezők a gyöngyösi főtérre. A programról Válik István rendezvényszervezőt hallják.
Tehát, hogy egy olyan komplex fesztiválról beszélünk, ami ha nem is egyedülálló országos, mert nyilván máshol is vannak ilyen fesztiválok, de tényleg az, hogy országos hírű sztárok és a legfinomabb borok itt helyben első kézből a borásztól tudod sokszor megvenni a bort. Szerintem ettől egy nagyon különleges és nagyon jó fesztivál. Szerintem nagyon jó időpontban is van, ez a nyár kezdet, ez egy tök jó beindulás erre. Hát rendezvény szervező szempontból meg mindig egy a szakmának az ünnepe, amikor egy ilyen nagy rendezvényt kell összerakni. Mindenki találjon magának legalább egy-egy olyan fellépőt, ami számára kedves. Ugye most pont úgy jön ki a bornapnak a dátuma, hogy a vasárnap, az május utolsó vasárnapja, az meg ugye gyereknap, úgyhogy most ez volt a koncepció, hogy akkor két napba sűrítsük bele a bornapot, és hát pont ez az, amit említettem, hogy minden korosztályt kielégíteni három nap alatt, az sem egyszerű, hát most két napba kellett belesűríteni, úgyhogy ilyen szempontból nehéz volt. Hát pénteken ugye Vastag Tamás fogja indítani a színpadi programot, a megszokott módon 5 órakor indítunk, és akkor ez egy kicsit ilyen retro délután lesz, mert hogy utána majd Miss B érkezik a Bestiákból, és ő fogja szórakoztatni a közönséget, és hát ha szórakozás, akkor felkent papjai a szórakoztatásnak és a bulizásnak az Animal Cannibals együttes, úgyhogy ők egy hosszabb, egy órás műsort fognak adni, úgyhogy biztos, hogy előkerül minden sláger a takarítón, a Józsefvároson át az ülünk a vonaton, és hát. És akkor a péntek este fő fellépője az pedig a Nox együttes lesz. Hát ettől egy picit én is félek, mert hogy olyan hatalmas stábbal érkeznek, és olyan szuper produkcióval, hogy félek, hogy egy kicsit majd itt összedül a főtér, szóval hogy táncosok, zenekar, tehát ez tényleg egy komoly show műsor lesz, talán már nem is koncertnek, hanem show műsornak nevezném, úgyhogy attól elég sokat várok. Este még lesz egy kis after party, Kuki fogja pörgetni a lemezeket. Hát a szombat ott a ahogy mondtam itt a korosztály dolgot, itt próbáltam így a délután folyamán egy picit a fiataloknak kedvezni, majd a Black Jam fogja nyitni a szombatot, berobbantják a hangulatot, és akkor utána Raúl ad egy kis élő koncertet, majd Dolvay René fog szintén egy ilyen félkoncert jelleggel fellépni, és ide be van ékelve a borverseny eredmény hirdetése, ugye ez a hegyközség, amit lebonyolított borversenyt, annak a díjátadói vannak, és ez elárulhatok egy ilyen titkot, ez azért van idetéve, mert hogy a hegyközség is szeretné egy kicsit a fiatalok felé nyitni, hogy megmutassák, hogy a bor az mennyire szép dolog, és milyen klassz dolog, úgyhogy ez azért került most egy kicsit előbbre, és az eredmény hirdetés után Belánó fog színpadra lépni, azt gondolom, hogy ő is most a fiatalok körében egy népszerű előadó, meg hát egy kicsit talán tényleg különleges is, hogy két nyelven is rappel.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koreszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszegről